Jó napot kívánok, ez a Hatuma Podcast határon túli magyar ügyek, nem csak határon túli magyaroknak. Három szemszögből, Felvidékről Finta Márk vesz részt a beszélgetésben, Pressburger Csaba a Vajdaságból jelentkezik be, én Parászka Boróka vagyok, és Erdélyből hallható a hangom. Mai adásunkban azzal kezdünk, hogy tud-e a határon túli magyar politikus, közéleti szereplő bocsánatot kérni, felelősséget vállalni. A témánknak van egy tragikus apropója, meghalt a székelyudvarhelyi iskola, illetve kollégium katasztrófa második áldozata. December közepén tavaly összeomlott a helyi kollégium, amely maga alá temetett több diákot is, egy 18 éves fiú tavaly, egy 17 éves lány most halt meg. Egyelőre úgy tűnik, hogy politikai felelősséget nem vállal az esetért senki. Noha önkormányzati fenntartású épület volt, magyar kormányzati pénzek is érkeztek a felújításra, fenntartásra, mégsem sikerült az épület állagát úgy biztosítani, hogy a katasztrófát elkerüljék. Ti mit láttok magatok körül most ettől az ügytől elvonatkoztatva, mennyire van ennek úgymond hagyománya, hogy felelősséget vállaljanak és bocsánatot kérjenek a döntéshozók? Márk?
Én meg vagyok róla győződve, hogy ennek pont nincsen divatja tulajdonképpen sehol Közép-Európában. Tehát a felelősségvállalásnak és bocsánatkérésnek én felettébb ritkán találkoztam olyasmivel, hogy bárki is komolyan felelősséget vállalt volna azért, ami az ő gesztiójában elkövetődött, mondjuk így. És hogyha meg is történt valami ilyesmi, és hatni kezdtek az elementáris politikai kultúrának a mechanizmusai, akkor is ezek a bocsánatkérések vagy felelősségvállalások mind úgy történtek meg, hogy lehetett rajtuk érezni, hogy ez fogat összeszorítva abszolút akaratuk ellenére történik meg, tehát nincs valós felelősségvállalás, hanem tulajdonképpen csak egyfajta kényszer van, ami rákényszeríti ezeket az embereket, hogy azzal a felelősséggel, amit tulajdonképpen a választók rájuk testáltak, illetve hárítottak, azzal valamiféleképpen el tudjanak számolni. És mivel nagy ügyekben sincs, vagy kényszeres a felelősségvállalás, ezért a sokkal kisebb ügyekben és hibákban is mindig úgy történik, hogy nincsen valódi felvállalás ennek a felelősségnek. Legyen szó akár választási eredményről, legyen szó akár mondjuk bedőlt, vagy nem realizált politikai projektekről, ígéretekről vagy hasonlókról, mindig másé a felelősség, mindig másra van hárítva a felelősség. Ezt nyilván a választók is érzik, és ezt fel is hozzák ezeknek a politikusoknak, de valahogy mindig sikerül olyan keretrendszerbe helyezni ezeket a dolgokat, hogy ne kelljen belemenni azokba a kínos magyarázkodásokba, amik egyébként abszolút szükségesek lennének egy normális demokráciában, de hát itt nincs erről szó.
De miért gondolod azt, hogy a magyarázkodás kínos? Vagy azt gondolom, hogy a bocsánatkérés és a felelősségvállalás azért megy nehezen, mert eleve ezt csatoljuk hozzá, hogy ez kínos. Itt gondolkodtam, hogy a környezetemben vagy Erdélyben milyen példákat tudnék mondani arra, amikor bocsánatot kellene, vagy kellett volna kérni, vagy felelősséget kellett volna vállalni. Marosvásárhelyen, hát mondhatni szabotálták a helyi önkormányzatot, ahol egy magyar polgármester van, és összeomlott a szemétszállítás hosszú idő után és hosszú ideig. Ugyanez megtörtént más erdélyi városokban is. Nagyon könnyű lett volna azt mondani, hogy tudjuk, hogy a helyzet tarthatatlan, hogy kellemetlen az embereknek, Nem, nincs elég gyakorlata a városnak, nem volt elég gyakorlata, a szabályozást nehezen láttuk át, mindent megteszünk azért, hogy megoldjuk ezt a feladatot, vagy kérjük a lakosság együttműködését is abban, hogy tarthatóak legyenek az állapotok. Ez a mondat nem hangzott el, mert nem tudom. Tehát lehet, hogyha itt az együttműködés szemlélete határozná meg, vagy a közös felelősségvállalás a dolgokat, akkor könnyebb lenne. Nem azt kéne kimondani, hogy én polgármester, vagy én kisebbségi szervezet vezető alkalmatlan vagyok, megszégyenítésre méltó, vagy meg kellene szégyenülnöm, hanem azt kellene mondani, hogy eddig nem sikerült, és most próbálkozunk, hogy sikerüljön. Ez a racionalitás, ez mennyire elképzelhető ebben a politikai kultúrában, amiben most élünk, Csaba?
Nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert én a felelősségvállalást és a bocsánatkérést szét szeretném választani. És azért, mert bocsánatkérésre elég, hát most gyakran, ahhoz képest, hogy mi minden történt, nem annyira gyakran, de mégiscsak volt példa itt az utóbbi évtizedekben. Felelősségvállalásra meg annál kevesebb. Amikor egy politikus felelősséget vállal, akkor a saját tetteiért vállalja a felelősséget, és akkor nyilvánvaló, hogy mindenki elvárja, hogy ennek legyenek politikai következményei is. Tehát felelősség vállalok azért, mert a választásokon rosszul szerepelt a pártom, lemondok. Na, ezekre a dolgokra nagyon kevés példa van. Amikor viszont bocsánatkérésről van szó, hát azt egy picit el lehet kenni. Bocsánatot lehet kérni mások vétkeiért, mások által elkövetett bűnökért is. Azt nem mondom, hogy ez könnyű, nem mondom azt sem, hogy ez emögött ne kellene, hogy legyen egy erős társadalmi bázis ahhoz, hogy egy politikus kiejtse a száján azt, hogy bocsánat. De mindig lehet azt mondani, hogy a népem által elkövetett bűnökért kérek bocsánatot. Tehát én ott sem voltam, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy a bocsánatkérés az engem illet, mint vezető politikust, tehát ezzel mutathatok egyfajta felelősségvállalást is, de ennek megint csak nem lesznek olyan politikai következménye rám, mint politikusra nézve személyesen, mint amilyenek lennének, hogyha azt mondanám, hogy felelősséget vállalok a saját tetteimért, és ezért vállalom a következményeket, tehát például vállalom azt, hogy többé nem töltöm be azt az adott pozíciót. Egy picit sokat filozofáltam, de arra gondolok, hogy itt nálunk azért ugye háborúk voltak a 90-es évek során, Srebrenicában népirtás volt, ezt a Nemzetközi Bíróság ítéletében kimondta, méghozzá szerbek által elkövetett népirtás történt. Boszniában, Horvátországban is több ezren, sőt, több tízezren haltak meg. Tehát itt olyan dolgok történtek a 90-es években, amelyekhez a bocsánatkérés, azt gondolom, hogy mindenképpen elvárható minden fél részéről ahhoz, hogy meginduljon egy megbékélési folyamat. És a 2000-es évek első évtizedében az akkori államfő, Boris Tadic 2004-ben bocsánatot is kért Szarajevóban, a Boszniában elkövetett, a szerbek által elkövetett bűncselekményekért, és utána később Horvátországban is egy televíziós műsorban csak úgy, mint egy mellékesen kért bocsánatot, de akkor is elhangzott ez a kifejezés. És az a furcsa az egészben, hogy mindennek nem volt olyan erőteljes társadalmi következménye, mint az állandó példálózás tárgyát képező Németországban. Tehát a társadalom valahogy nem rezonált arra, amit az államfő mondott. És akkor felvetődik a kérdés, hogy egyfelől mennyire volt őszinte ez a bocsánatkérés, hogyha ez nem egy társadalmi bázisra épített. Másfelől viszont felvetődik a kérdés, hogy ha őszinte is volt, akkor vajon van-e ennek olyan erőteljes társadalmi háttere, hogy együtt rezonáljon az egész szerb társadalom egy ilyen esetben, hogyha az államfő ilyet mond, és meginduljon egyfajta katarzis. És ez a katarzis, ez sehogy se akart megindulni, sem a 2000-es évek első évtizedében, a második évtizedről nem is beszélve, most már inkább restaurációról beszélhetünk, sem akkor, amikor a hágai törvényszék által lefolytatott pereket a televízió közvetítette ettől, és nagyon sokan azt várták, hogy majd egyfajta társadalmi katarzis lesz, ahogy ott a gyanúsítottakat, vagy a megvádoltakat, majd szembesítik az elkövetett bűncselekményekkel, és mindenki szörnyűködni fog, hogy mi mindent követtek el. Ez nem történt meg. Sőt, ma már ott tartunk, hogy azokat, akiket a boszniai háború főbűnöseinek tartják, hát nemzeti hősökként ünneplik sokan, és most nemrég ítéltek el épp egy civil aktivistát, aki egy falon szereplő ilyen graffitit, amely ezt a Ratko Mladic háborús bűnöst ábrázolja, megdobált tojással, az illetőt rongálásért nemrég elítélték. Tehát itt tart ma Szerbia, itt tart ez a történet a bocsánatkéréssel és egyáltalán a felelősségvállalással.
Azon gondolkoztam, hogy ahhoz, hogy bocsánatot lehessen kérni, meg felelősséget kell vállalni, lehessen vállalni, igen, kell ez a társadalmi kultúra, tartozunk a hallgatóknak, hogy elmondjuk, hogy a témánk ötletét Tóth Erzsébet Fanni pszichológus adta, aki, ha jól tudom, neked már többször volt interjú alanyod, vagy beszélgető társad, és aki a holland példát hozta fel, hogy Hollandiában hogy alakult a bocsánatkérés kultúrája, szerintem ehhez szervesen hozzátartozik az, hogy visszautat is biztosítsanak, aki belátta a bűneit, vagy a vétkét, vagy a hibáját. Ezt a visszautat én nem látom, sem a történelmi bűnök, sem a mindennapi kihágások esetében, de hát itt a MeToo mozgalom, ott sem, ennek a módját ott sem találta ki senki.
Az a baj, hogy ezekben a dolgokban egyébként egyéni és kollektív szinten is megjelenik a permanens dacnak a jelensége. Valakik, illetve társadalmi csoportok egyszerűen nem akarnak engedni abból, amit ők kijelentettek, vagy amit ők teljes és tökéletes igazságnak vélnek, és ez az oka annak, hogy például a társadalom nehezen fogadja vissza a börtönből szabadultakat, akik mondjuk letöltötték a büntetésüket, ez nehezíti a társadalmi integrációjukat. De rengeteg hétköznapi példa is van arra, hogy ez a dac az mennyire akadályozza azt, hogy legyen valamiféle társadalmi traumafeldolgozás, vagy társadalmi béke. Nekem most volt egy olyan nagyon érdekes példa, amit figyeltem, nem helyi, illetve nem is európai példa, hanem az egy Amerikai Egyesült Államokból való, de mint tudjuk, azért az amerikai társadalmi reakciók azok az utóbbi időben, mint hogyha nagyban befolyásolnák egyébként az európai, illetve a közép-európai gondolkodást is. Azt sokan tudják rólam, hogy a kedvenc sportom az az amerikai futball, és kifejezetten elhivatott követője vagyok az NFL-nek, sőt, játszottam is egyébként Magyarországon amerikai futball.
Ezt azért nekem egy fél mondatban magyaráz meg, hogy miért.
Egyszerűen szeretem ezt a sportot, és nagyon nagyra értékelem, hogy mennyire komplex és összetett, és amikor játszottam, az életem talán a legizgalmasabb sportélménye volt annak idején. De visszatérve erre a témára, annak idején az kedvenc csapatom egyik futójátékosa, Ray Rice, aki kifejezetten ünnepelt sztársportoló volt, készült róla egy felvétel, ahol az akkori menyasszonyával egy kaszinónak a liftjében vannak, konfliktus alakul ki közöttük, és Ray Rice, a sportoló, aki gyakorlatilag a saját törtetésének és agressziójának a hullámain lett sikeres, megüti a menyasszonyát, de káoszza tulajdonképpen, tehát a lány elveszíti az eszméletét, és aztán kirángatja a liftből. És természetesen ebből hatalmas felháborodás lett az Egyesült Államokban, és hát el is tiltották egy időre Ray Rice-t, és utána, amikor lejárt az eltiltása, kivágta őt a csapata, és aztán más csapat nem is szerződtette őt, és véget is ért a karrierje. Rá is égett ugye ez a nőverő bélyeg, nem is véletlenül, csak hogy aztán 2023 végén, illetve 2024 elején, amikor a régi csapata, a Baltimore Ravens elindított egy ilyen programot, hogy a régi nagyjátékosait valamilyen módon méltassa a mérkőzések előtt, és hát szóba került, hogy Ray Rice-t is méltatni fogják. És óriási felháborodás lett, hogy hát hiszen Ray Rice egy nőverő, miért kellene őt bármilyen módon is megtisztelni, vagy elismerni a sportolói érdemeit. Viszont eközben kiderült, hogy Ray Rice azóta elvette ezt a hölgyet feleségül, akit megütött. A felesége megbocsátott neki, folyamatosan kiállt mellette. Ray Rice abszolvált egy csomó agressziókezelési programot, meg hasonló dolgokat, és azóta az elmúlt 10 évben annak szenteli az életét, hogy ennek a jelenségnek, a családon belüli erőszaknak, meg az ilyen agressziónak a prevenciójával foglalkozik, rengeteg pénzt áldoz erre, előadásokat tart iskolákban, gyakorlatilag szószólója lett a családon belüli erőszak ellenes mozgalomnak, és tényleg nagyon-nagyon beleásta magát, és erről ismerik most már azok az emberek, akik ugye találkoztak vele. És itt összecsapott két világ. Tehát az egyik világ azt mondta, hogy Ray Rice-nak nem lehet megbocsájtani, mert megtette azt, amit megtett, és ott lesz az a videófelvétel mindig, amikor kiüti a barátnőjét. A másik oldal meg azt mondja, hogy már pedig el kell ismerni azt, hogy Ray Rice jó útra tért, és hozzátett valamit a közösséghez. És míg az egyik oldal azt mondja, hogy oké, lehet, hogy ez így van, lehet, hogy jó útra tért, de tisztelegni a sportolói teljesítménye előtt, meg piedesztára emelni, azért sem kellene. Erre a másik oldal azt mondja, hogy de miért nem kellene? Mert hogyha nincsen megbocsátás, és nincsen ilyen, tehát hogyha valaki elkövet egy hibát, és soha nem térhet vissza a normális kerékvágásba, akkor az egésznek nincsen semmi értelme. És ezek a dolgok, ezek a traumafeldolgozások, ezek a mi hétköznapi életünkben is folyamatosan benne vannak, és ebből bizony tanulnia kellene egyébként a politikusoknak is, hogy márpedig, hogyha az ember beismeri a hibáját, és arra próbálja kondicionálni a környezetét is, hogy igenis van értelme beismerni a hibát, és felvállalni érte a teljes felelősséget, akkor az valami jobb felé vezet. És nem kell leragadni amellett, ami a múltban történt. Nehezen magyarázható dolog ez, és mindig lesz olyan pontja, ami sarkalatos és összeütközésben van a másik oldal véleményével, de nem gondoljátok, hogy tényleg ez lenne az egésznek a sarokpontja, vagy a legfontosabb aspektusa?
Nem teljesen. Tehát azt gondolom, hogy itt azért egy konkrét példán keresztül mondom el, hogy mire gondolok. Amit te elmondtál, én azt gondolom, hogy egy ilyen esetben, amikor valaki ennyire komolyan és láthatóan megváltozik, és egy teljesen új attitűdöt vesz föl, sőt, ahogy mondod, az egész életét arra áldozza, hogy a múltbéli önmagát, vagy a múltbéli tettét megbánta, és ezért valami olyan tevékenységet folytat, ami globálisan is az ellen irányul, hogy ilyesmi mással ne történhessen meg. Ilyen esetben azt gondolom, hogy tényleg van helye a megbocsátásnak, és elhihetjük azt, hogy őszintén történik a dolog. Ugyanakkor van egy másik lehetőség is, és akkor itt visszaevezek a politika vizeire. Alexander Vučić esete, aki a 90-es években az egyik hát abszolút támogatója volt a háborúknak, amik történtek. A háborús bűnösöknek a nagy szószólója volt. A 2000, nem tudom én még, 8-ban, 9-ben Ratko Mladić plakátokat ragaszgatott a falra, mint politikus, mint egyik vezető ellenzéki politikus. És amikor hatalomra került, illetve már azt megelőző években, megpróbált egyfajta distanciát kialakítani a múltbéli önmagával, és persze sokszor sem szembesítették vele, hogy mi ez az új európér arculat, amit most megpróbál kialakítani, és hogy hogyan tekint a múltbéli önmagára. És olyasmiket mondott, hogy az, amit tett, ma már nem tenné meg, nem ért egyet azzal, amit csinált, de soha nem hagyta el a száját az a mondat, hogy nagyon megbántam, bocsánatot kérek mindenkitől, és most egy teljesen új lappal indulok, és folytatom más módon.
Ez a Vona Gábor effektus Magyarországon egyébként.
Na, például, hát igen, és lehet, hogy más politikusokat is, hogyha így elkezdenénk gondolkodni, akkor föl tudnánk sorolni. Tehát itt sincs egy komoly felelősségvállalás mögötte, bocsánatkérésről egyáltalán nem beszélhetünk, hanem ilyen maszatolás van, hogy hát igen, az volt valamikor, de hagyjuk a múltat, most egy új irányvonal aktuális, és erre koncentráljunk. Ez azt gondolom, hogy és mutatja a példa is, éppen az ő példája, hogy nem volt őszinte, hiszen ma már szinte ugyanazt képviseli, amit képviselt a 2000-es évek első évtizedében, tehát egy megrögzött radikálissá vedlett vissza, aki ugyanúgy hát egyszerűen imádatát fejezi ki azok iránt, az emberek iránt, akiknek a múltjai tele vannak sötét foltokkal.
Mindig ezt a kérdést úgy szokták megközelíteni, hogy a bocsánatkérést vizsgálják, és a bocsánatkérés utáni eseményeket, az elkövetőt illetően, és nem látják egységben ezt a dolgot, hogy mindig egy közösségen belül történik valamilyen típusú agresszió. Az agresszió is egy nyelv, egy információ átadási forma, amiben megsérülnek persze emberek, és kár történik, de ott valami közlés történik. És ezen kéne változtatni, és az elsődleges cél nem az, hogy ítélkezzünk, hogy mindenki pozícionálja magát egy ilyen helyzetben, mert azért lássuk be, akkor, amikor egy közösség ítélkezik, akkor az a fele, amelyik ítélkezik, az erkölcsi tőkét gyűjt, ha akarja, ha nem. Az a fele, amelyik fölött ítélkeznek, az pedig erkölcsi tőkét veszít. Akkor válik számomra gyanúsá a dolog, amikor egy bocsánatkérés kapcsán elhangzik, hogy valakinek nincs több helye, tűnjön el, zárjuk ki. Ez pont a te példádnál, Csaba, válik tarthatatlanná, például az etnikai tisztogatásnál. Nem mondhatjuk azt, hogy az az etnikum, amelynek tagjai etnikai tisztogatást követtek el, tűnjenek el, szűnjenek meg, mert akkor megint egy etnikai tisztogatásra buzdítunk. Valahol a megbékélésnek el kell kezdődnie, és a bocsánatkérés folyamatában résztvevők mindegyike a megbékélésnek a módozatait kell segítse. Másképp nem őszinte, nem csak a bocsánatkérő részéről nem őszinte, hanem a megbocsátó fél részéről sem. Nyilván ez a politikai felelősség kapcsán, és ebbe igazad volt, Csaba, hogy ketté kell válasszuk, nem ilyen egyszerű. Tehát amiről te beszélsz a Vučić esetében, az egy szélhámia, az tulajdonképpen nem, tehát nem esik ebbe a körbe. Az egyszerű politikai hazugságok világa, ezen nincs amit vitatkozni.
Még csak annyit akarok mondani, hogyha már a témánál maradunk, akkor azt gondolom meg kell újra említeni azt, hogy történelmi bocsánatkérése került sor 2013-ban éppen a magyarok ellen elkövetett, szerbek által elkövetett bűncselekményekért, és vice versa a szerbek ellen elkövetett, magyarok által elkövetett bűncselekményekért, ugye a 40-es évek első feléről beszélünk, és egy közös főhajtásra került sor Csúrogon, Áder János magyar és Tomislav Nikolić akkori szerb köztársasági elnök volt az, aki ezzel fejezte ki az áldozatok emléke előtt tisztelegve azt, hogy a két nép immár nem tekinti a másikat hát bűnös népnek, mert hát nagyon sokáig, ha nem is hivatalosan, és a magyarok esetében csak egy bizonyos körre vonatkozóan, ez a bűnös nép toposza, ez azért a köztudatban nagyon sokáig ott élt. És Ezt a megemlékezést, illetve ezt a bocsánatkérést, vagy ezt a főhajtást mondjuk így, mert ez a bocsánatkérés azért elég egyoldalú volt, tehát Áder János konkrétan kimondta ezeket a szavakat, míg Tomislav Nikolić nem, tehát azért ezt is mindig le kell szögezni. Szóval akár őszintének bélyegezzük, akár nem, azt gondolom, hogy egy jelentős momentum volt, és erről attól függetlenül, hogy mit gondolunk ezekről az emberekről, és hogy mennyire tartjuk ma mondom, őszintének, amit tettek, egy fontos folyamatot indítottak el, egy olyan formális momentum volt ez, amire egyszerűen sort kellett keríteni, és azt gondolom, hogy amikor Áder János azt mondta, hogy nincsenek bűnös népek, csak bűnös tettek, illetve indulatok, bűnös emberek, akkor éppen arról beszélt, amiről most mi is próbálunk.
Ami nagyon szörnyű ebben az egész történetben az, hogy tényleg néha nagyon-nagyon kevés elég a politikusoktól, hogy beindítsanak egy folyamatot, egy megbékélési vagy felelősségvállalási folyamatot, de nagyon gyakran pont ezt kerülik el. 2022 októberében volt egy kettős gyilkosság, ugye Szlovákiában, amikor két LMBTQ-i fiatalt öltek meg a Pozsonyi Várutcában, vagy ölt meg egy álmokfutó a Pozsonyi Várutcában, és akkor felmerült ugye a kérdés, hogy hogyan bánik Szlovákia az LMBTQ emberekkel. Hogyan bánnak velük a politikusok. És Zuzana Csaputová államfő volt az, aki ebben a történetben beleállt, és próbálta ezt az egészet felelősségvállalással, meg igazából az egész történetre való figyelemfelkeltéssel, meg hasonló dolgokkal menedzselni. A politikusok többsége viszont egyáltalán nem vállalt felelősséget azért a társadalmi környezetért, meg hangulatért, ami az országban volt, és ennek eredményeképpen az történt, hogy a 2023-as évben például ez a téma, a másságnak a témája, ez egy vezető politikai agenda volt, meg egy ütköző pont volt a kampányban is, meg egy csomó más helyen is. Méghozzá úgy, hogy az állt a, hogy is mondjam, győztes oldalon, idézőjeles győztes oldalon, aki minél hangosabban kiabálta a másság ellen, az LMBTQ-i ellen. És a felelősségvállalás nem történt meg ezeknek a politikusoknak a részéről, sőt, sokkal jobban belelovalták magukat az LMBT ellenességbe. És beszélgettem több politikussal is, akik ezen az oldalon álltak, és kíváncsi voltam, hogy ők erről mit gondolnak, meg hogyan gondolkodtak. És volt egy nagyon érdekes magyarázat. És az arról szólt, hogy ennek az álmokfutónak volt egy ilyen manifestója, egy ilyen kiáltványa, mielőtt elkövette ezt az álmokfutást, és ebben a kiáltványban ő arról beszélt, hogy elsősorban politikusokat akar ölni, mert hogy az váltja ki a legnagyobb társadalmi hatást. És voltak politikusok, akik ezt a dolgot ragadták meg, vagy ezt a momentumot ragadták meg, és azt mondták, hogy de hiszen ez az ember elsősorban minket akart megölni, hát akkor tulajdonképpen mi vagyunk az áldozatok. És hiába merül fel, hogy de végül is az áldozat két LMBT fiatal volt, őket ölték meg, ők haltak meg, ők vesztették el az életüket, ezek a politikusok sikeresen állították be önmagukat áldozatként úgy, hogy a hajuk szála se görbült meg. És ez az a borzasztó paradoxon, illetve ez az a borzasztó jelenség, hogy a bocsánatkérést, vagy a felelősségvállást, vagy az ilyen hasonló dolgokat ilyen piszak egyszerűen populista szólamokkal teljesen meg lehet fordítani, teljesen ki lehet facsarni, és teljesen el lehet vinni a témát egy egészen más irányba, amiből aztán politikai tőkét lehet kovácsolni. És az a félelmetes, hogy ez ennyire egyszerű. Ennyire hihetetlen egyszerű.
Most egy olyan mintázatot említettél, ami a nők elleni erőszak cselekményeknél általános, hogy az erőszakot elkövető áldozatnak mutatja be magát, és áldozatként lép fel. Ez annyira általános képlet, hogy menetrendszerűen bekövetkezik. Azon gondolkodtam, amíg ezt a politikai habitust említetted, Márk, hogy hallgatom mostanában a most kezdődő amerikai választási kampányra való felkészülést. Annyira egyértelmű, hogy itt most az erős politikus szerepének a felépítése vagy újraélesztése, az erőből beszélés hangja szól. Egyszerűen nem engedheti meg, vagy nem tudom, hogy megengedheti-e magának, kérdezem én. Egy politikus, hogy ne az erő képviselőjeként, ne az erős nemzetmentő, nem tudom, országvédő szereplőként lépjen fel, hanem egy esendő, gondolkodó, tépelődő, a saját közösségével állandó párbeszédben lévő, a saját mindenhatóságát nemhogy nem hívő, de megkérdőjelező emberként lépjen fel. Mert ahhoz, hogy ilyen típusú belátások legyenek, le kell vetkőzni azt, hogy én nem lehetek hibás, én nem lehetek gyenge, én nem tévedhetek. Szerintem ezt ebben a politikai kultúrában, ha csak nem cserélődik le valami, ha mondjuk úgy, hogy ha győz a trumpiános politikai kultúra, akkor erre nincs mód. Hogy látjátok?
Nagyon sok függ szerintem ennek az egésznek a környezetétől. Tehát, hogy egy politikus ezt az attitűdöt milyen környezetben veszi fel. Nekünk ugye élő példánk van arra, hogy az erős hangos politikus, illetve a nyugodt szakmai, gyakran önkritikus politikus hogyan ütközik egymással. Ugye egyrészt itt volt Ódor Lajos, a szakértői kormánynak a vezetője, aki egyáltalán nem a hangos meg agresszív politikusnak a típus példája. És hát ő ugye kormányfősége után rákérdeztek nála, hogy miben hibázott, és ő őszintén és nyugodtan elmondta, hogy miben hibázott. Viszont ezzel egy viszonylag szűk csoportnak volt szimpatikus. A többiek, illetve a nagyobb része igazából a társadalomnak azt mondta, hogy hát Ódor Lajossal ne foglalkozzunk többet, mert őt senki nem választotta meg, és egyébként is ez volt a hibája, az volt a hibája, az volt a hibája, ők levonják maguknak a saját következtetéseiket, és nem igénylik azt, hogy a politikus elmondja a saját hibáit, mert ők akarnak ítéletet hozni, és ők hozzák meg ezeket az ítéleteket. És hát másik oldalon itt van ugye Robert Fico, aki soha nem fogja beismerni, hogy valamiben hibázott, soha nem fog ez megtörténni, minden egyes olyan ügyét, ami őt valamilyen módon kompromittálja, vagy botrányba keveri, azt le fogja tagadni, és megpróbálja az egészet úgy keretezni, hogy ebből az egészből végül is végeredményben mindig ő jöjjön ki jól, és ezzel meg tudja tartani a MAG szavazói táborát, és a határozott agresszív fellépésével újabb szavazókat is tud szerezni. Ez nagyon egyszerű politikai attitűd, és nagyon hatásos is, és ezzel, vagy ebbe kapaszkodva tudott talpon maradni mondjuk Donald Trump az Egyesült Államokban, ebbe kapaszkodva tudta abszolút bebetonozni a hatalmát Orbán Viktor Magyarországon, és nagyon sok politikus igyekszik követni ugyanezt a formulát. Tehát igen, valószínűleg egy olyan világban, ahol nincsenek hasonló konfliktusok, ott működik a tépelődő politikusnak a képe. De lehet, én azon gondolkodom, hogy lehet olyan politikusként is, tehát lehet sikeres egy olyan politikus is, aki tépelődő, hogyha ezt elég határozottan csinálja. Tehát, hogy elég meggyőzően és karizmatikusan tudja képviselni azt az álláspontot, hogy ő most tépelődik, és neki is vannak hibái.
Annyit akartam hozzátenni ehhez, hogy ez helyzettől függ abszolút, hogy mi az, ami bejön ilyen esetben. Tehát, hogyha van egy általatok említett, hát egy szóval leírva populista politikus, aki így viselkedik, ahogy leírtuk, hogy milyen ellenerő tud vele szemben hatást kifejteni. Vajon olyan-e, amely teljes kontrasztja ennek, egy, ahogy említettétek, egy tépelődő politikus, aki hát a különböző aspektusokat fölvillantva, mérsékelt hangnemben elmondja a dolgokat. Erre mennyire vevő egy-egy adott társadalom, hogyha van egy emilyen jelöltünk, vagy az ellenerő az csak is egy hasonló habitusú, csak ugye teljesen mást képviselő személy lehet, aki tehát attitűdjében nagyon hasonlít arra, akiről beszélünk, viszont mondani valója az meg valami teljesen más. És hát, hogyha maradunk az amerikai elnökválasztásnál, azt gondolom, hogy 4 évvel ezelőtt nem egy hasonló habitusú politikus nyert Trump-al szemben, hanem egy tőle meglehetősen eltérő, még ha, ahogy említetted, Mark, egy olyan, aki ezeket a tépelődéseit elég határozottan oda tudta tenni. Hogy most mi a helyzet 4 évvel később a világban, az Egyesült Államokban, vagy itt a mi térségünkben, hát azt gondolom, hogy ember legyen a talpán, aki ezt meg tudná mondani.
Nem teljesen értek egyet egyébként, mert Joe Bidenről lehet, hogy az általános percepció az, hogy egyáltalán nem olyan, mint Trump, de azt hozzá kell tenni, hogy Joe Biden egy meglehetősen arrogáns politikusnak számított a saját táborában tulajdonképpen, és ő ennek köszönheti azt tulajdonképpen, hogy ő elnök lehetett, illetve elnök jelölt lehetett, mert ott bizony nagyon-nagyon keménynek, belállósnak, arrogánsnak és kompromisszumot nem ismerőnek kell lenni, hogy egyáltalán elnyerhesse az ember az elnök jelöltséget. Ott nem emelnek piedesztára, az amerikai politikai kultúrában nem emelnek politikai piedesztára senki olyasmit, aki ilyen tépelődős államférfi. Ott tényleg nagyon action embernek kell lennie, nagyon akciódús embernek kell lenni, hogy eljusson valaki idáig. Trump annyira a szélére vitte ezt az attitűdöt, hogy ezért különbözik már tulajdonképpen a teljes amerikai politikai palettától, mert ott még a nagyon tág határokat is tovább feszítette, és átlépett belső tabukat, tehát ő ezért tűnik nagyon extrémnek.
De... Én ne haragudj, csak arra gondoltam, hogy a demokrata jelöltek közül azért ő a mérsékeltebbek közé tartozott, tehát erre próbáltam utalni. Tehát nem ő volt az, aki a teljes ellenpontja volt ideológiailag, attitűdjében is, illetve ideológiaiak, de attitűdjében nem Trumpnak.
Igen, de ugye az ottani, hogy is mondjam, politikai fogalmak azok azért egészen mások, mint amiket itt mi Európában megszoktunk. Tehát ott ugye az egy általános tétel, hogy ott a mi baloldalunk, vagy az európai baloldal ott az már nagyon-nagyon extrém baloldalnak számít az Egyesült Államokban, míg mondjuk az ottani jobb oldal nálunk már nagyon erősen extrém jobb oldalinak is tud számítani. Tehát tényleg nagyon el vannak ott csúszva, vagy máshol vannak ott a hangsúlyok, és hát abban a keretrendszerben, illetve ebben az értelmezési tartományban Joe Biden valóban egy mérsékelt politikusnak számít, de ettől függetlenül tényleg neki is vannak nagyon-nagyon arrogáns és agresszív attitűdjei, amik azért az amerikai politikát belülről ismerőknek egyáltalán nem voltak titkosak, hogy Joe Biden azért meglehetősen szereti önmagát és egy narcisztikus személyiségtípus, csak nem annyira, mint mondjuk Donald Trump.
Én azt látom, hogy itt van egyrészt egy ilyen agresszióverseny, egy ilyen szerepjátékverseny, hogy ki tud rálicitelni, és mindig jön szélsőségesebb hang, mindig jön meghökkentőbben és legyőzhetetlenebbnek tűnően erőszakos politikus. A kérdés az, hogy meddig lehet elvinni az erőszakot, és meddig fog ez szavazatot hozni. Itt van egy nagyon érdekes történet Romániában, ez a Klaus Johannis elnökválasztási kampányai, vagy az első elnökválasztási kampánya, amiben ő kezdetben egy ilyen tehát az európér, a nyugati politikusként tűnt fel, ami nem feltétlenül jött be a román szavazóknak, és elkezdődött egy ilyen nagyon övön alul folyó kampány ellene. Többek között azt is megkérdőjelezték, hogy nem csak az a baj, hogy nem ortodox keresztény, ugye, mint száz ember, de hogy gyereke sincs. És ez, ahogy belenyúltak a magánéletébe, és kikezdték a házasságát, hogy miért nincs gyerekük, és ez visszájára fordult. Ott valami megtört. Ott egy olyan társadalomban, ahol egyébként ez egy értitek, ez egy olyan probléma, ami érinti érzékeny pontokat, ott kicsúszott ez a kampány. Itt azt vártam volna, hogy Klaus Johannis be megkapaszkodik ebbe a momentumba, és elkezd kiépíteni egy másik politikai kultúrát. De nem ez történt. Kapott egy pillanatnyi előnyt, egy lélegzetvételnyi lehetőséget arra, hogy megerősödjön, és aztán elkezdett ő is egy ilyen román nacionalista nyelvet beszélni. Tehát nem épült ki egy újabb politikai kultúra. Most már teljesen máshol tartunk, tehát hogy most már olyan ordítozások és verekedések vannak a román törvényhozás körül, hogy visszasírjuk azokat az időket, amikor csak verbálisan bántották egymást az emberek, de gondolkodom azon, hogy milyen innováció kéne ahhoz, hogy narratívát tudjanak cserélni a politikusok, hogy más habitus. Az egyik nagy téma, és kérlek erre reflektáljatok, az a Klaus Johannis vagyonosodása volt. Első perctől problémát jelentett, hogy neki milyen ingatlanügyei vannak, hogyan vagyonosodik, mint a liberális párt első embere, mint az ország első embere. Ezen a téren is lehetett volna valamit változtatni, hogy akkor lehet-e nyíltan beszélni az államfők, politikusok vagyonáról, lehet-e ezt transzparentesen és elegánsan csinálni?
Nálunk ez nagyon érdekes, mert ugye nálunk ez a politikai paradigmaváltás a különböző politikai perszónáknál, ez Zuzana Csaputová esetében volt nagyon érdekes, mert ő egy új és új típusú politikust megtestesítve lett államfő Szlovákiában, annak ellenére ugye, hogy elvált nőként és nem vallásos emberként került a posztra egy olyan országban, ahol ez a felszínen számít, de végül is ezeket a dolgokat, ezeket úgy meg tudta neki mondjuk így bocsátani a társadalom. Viszont rögtön az első perctől kezdve az egyik legfőbb támadási felület az volt rajta, amiről ő nem is tehetett, nevezetesen, hogy mennyi pénzt keres államfőként. Az ő fizetése egyébként nem tér el különösebben, vagy nem magasabb, mint mondjuk más országok államfőinek a fizetése, de ugye az első támadások azok pont ezen a vonalon érték őt, hogy milyen sokat keres, és hogy ő nem is csinál semmit azért a pénzért. És tehát tényleg a zsigeri vulgárpopulizmusnak az eszközeivel támadták őt. És itt van mondjuk Robert Fico, akivel kapcsolatban most kiderült, hogy vett magának egy luxus lakást áron alul, nagyon áron alul. Egy olyan lakást vásárolt meg a saját pártársától, amit már egy ideje bérel egyébként, amely Pozsony egyik legfelkapottabb, legmenőbb kerületében van, vagy lokációjában van. A alsó hangon 750-850 ezer euróra értékelik. Van egy hatalmas terasza, egyébként több mint 120 négyzetméter maga a lakás alapterület, ez egy penthouse, egy tetőtéri luxus lakás, és hát ha kiszámoljuk, hogy megcsináljuk a matekot, akkor Robert Ficónak a saját fizetéséből nem tellett volna rá. És ő viszont ezeket a dolgokat, vagy ezeket a vádakat nagyon, hogy is mondjam, asszertíven viszont lazán próbálja visszaverni, és úgy tűnik, hogy a választóinak ez tökéletesen elég, mert az ő választói nem kérdőjelezik meg, hogy Robert Ficónak honnan volt rá pénze. Elég volt, hogy Robert Fico kiálljon egy sajtótájékoztatóra, és mosolyogva azt mondja, hogy hát én már négyszeres kormányfő vagyok, így meg úgy meg amúgy, senki nem gondolhatja, hogy az én társadalmi státuszomban én nem engedhetnék meg magamnak egy ilyen lakást, mondta. A másik oldalon pedig még hozzátette azt is, hogy hát a gonosz médiából perelte ki a lakás árának felét, mert hogy annyi sajtópert nyert, hogy összejött a lakás árának a fele. De itt még mindig az a kérdés, hogy miért vehet meg 850 ezer eurós lakást gyakorlatilag 350 ezer euróval olcsóbban, tehát ő 500 000 fizetett azért a lakásért, és miért jár neki olyan hitelkonstrukció, ami egy átlagembernek nem jár, hogy gyakorlatilag már akkor megkapta a lakás tulajdonjogát a pártársától, mikor még egy centet nem fizetett érte, és igazából most 150 ezer eurót kell fizetni, a maradék 350 ezeret meg majd egy kicsit később, de hát senkinek sincs kétség afelől, hogy a Fico ezt ki fogja tudni fizetni, csak továbbra sincs válasz arra, hogy miből. Fico viszont beépítette a saját imidzsébe, hogy ő megengedheti magának, hogy ő ezzel flexelhet, és ebből meg is van bocsátva. Még Zuzana Csaputová egy szót nem szólt ezzel kapcsolatban, ő csak annyit tudott volna mondani, hogy hát a törvény ennyi pénzt ad az államfőnek, nekem ennyiből, tehát ennyi a fizetésem, én ezzel nem tehetek semmit, és hát igen, tehát így fordulnak tulajdonképpen. Tehát az olyan tépelődő politikusok, mint Csaputová, vagy azok a politikusok, akikről mi beszéltünk, ezek ellen a dolgok ellen egyszerűen nem tudnak védekezni, mert azzal a saját magukkal mennének szembe. Ez egy ilyen nagyon problémás történet.
A politikusnak kéne ezzel védekeznie, vagy nem tudom, a társadalmi tudatosságnak kéne másnak lennie? Mert most azon gondolkodtam, hogy vagyonosodási botrány legkevésebbszer Magyarországról jön ki a vezető politikusokkal kapcsolatban. Tehát hiába cikkezett a sajtó 60 pusztáról, azért Orbán Viktor még mindig a kisember politikusa, aki egy elnyújt hátizsákkal a félvállára vetve utazik, hogy megmentse népét a brüsszeli ármánytól. És a tudat, hogy miféle magánvagyon gyűl körülötte, az valahogy úgy elsikket, az egy ilyen ellenzéki hiszti marad Magyarországon, nem tudom, és Szerbiában hogy működik.
Szerbia az egy copy-paste ország ilyen tekintetben, tehát gyakorlatilag lemásolja azt, ami Magyarországon történik. Itt is az államfő, vagyis hát itt az államfő az ugyanúgy templom egere, mint Magyarországon a kormányfő, tehát egy 30 négyzetméteres kis garzonban nyomorog Belgrádban. Bár igaz, hogy a feleségének a lakása, ami 100 négyzetméteres, az közvetlenül ott van mellette, és hát föltételezhetően azt is néha használja, vagy átmegy ebédre hozzá. Minden esetre azt is lehet tudni Alekszandár Vučićról, hogy a fizetéséből se sokra telik neki, hiszen a régióban az övé az egyik legkisebb, vagy hát pontosabban a legkisebb fizetés, tehát olyan 1700 eurót keres havonta, ami mondjuk a szerbiai átlaghoz képest sok lehet, mert nagyjából a 2,5-szerese, de mondjuk a horvátországi vagy a szlovéniai állam fő fizetéséhez képest nevetséges összeg. Tehát biztos, hogy ebből sokkal nagyobb lakást nem tudna venni, mint ezt a kis garzont, amit nagy nehezen sikerült a szülei segítségével egyébként megvásárolnia. De hát, hogyha összeszámoljuk azt, hogy mi mindene van a családjának, és hát ugye itt is azért a politikusoknak ilyen vagyonnyilatkozatot kell tenniük, akkor azért kijön egy olyan 1 200 000-es ingatlan ár, összvisz, 833 négyzetméterrel, de még azt gondolom, hogy ez is egy nevetségesen kis ingatlan vagyon, ahhoz képest, hogy milyen szóbeszédek vannak Alekszandár Vučićjal kapcsolatban. Tehát egyáltalán az egész rendszer, azért is mondtam azt, hogy copy-paste rendszer, mert nagyon-nagyon hasonlóan épül föl, mint Magyarországon. Tehát itt nem is annyira arról van szó, hogy Vučićnak konkrétan mekkora a vagyona, és mennyi ingatlannal rendelkeznek a családtagja, illetve hogy kik azok, akik hozzá közel álló személyek és nagy vagyonnal rendelkeznek, hanem hogy hogyan kezeli azokat az üzleti köröket, azokat a azt a félmaffiát, azokat a politikai vezetőket, akik a lekötelezettjei, és hogyan juttatja őket helyzeti előnybe másokhoz képest, és azok hogyan vagyonosodnak. Tehát ezt kell mindig nézni, hiszen ő az, aki a politikai kártyákat mind a kezében tartja, és úgy hajlítja törvényeket, úgy alakítja versenypályázatokat, hogy azon a csúkosai kapják a lehetőségeket, és hát nyilván a politikai hatalmát pedig ők tartják fenn. Úgyhogy ez egy ilyen kölcsönös, egy szimbiózis tulajdonképpen, amelyben ő és a holdudvara élnek, és hát hogyha még egy párhuzamot csak említsek, itt a Tiborcot úgy hívják, hogy Andrej Vučić, csak nem a veje akkor az államfőnek, hanem a fivére, és ő az, aki tulajdonképpen az ilyen politikai, gazdasági háttérhatalom szürke eminenciás az országban, és aki elvégzi Vučić mellett azokat a politikai piszkos ügyeket is, amelyeket ahhoz, hogy egy ilyen hatalmat fönn lehessen tartani, el kell végezni. Úgyhogy nagyon hasonlóan működik, tehát, hogy summázzam, a szerbiai rendszer is, mint a magyarországi, és nagyon sokat tanul Alekszandar Vučić Orbán Viktortól.
Azt gondolom, hogy egy olyan társadalomban, ahol a vagyon megkérdőjelezhetetlen hatalmat és tekintélyt biztosít, ott ezek az játszmák elkerülhetetlenek. Egy méltányosabban működő társadalomban, hogy mindegy, hogy mennyi pénzed van, bizonyos jogok megilletnek, és bizonyos jogokat számunk élhetsz, ott már nem lehet vagyonokra politikai karriert építeni. De hát én például a román társadalmat ettől nagyon messze esőnek tartom, és zárjuk ezt a műsort azzal, hogy ki elmondja, hogy ti hol vagytok ezen a skálán, és mikor lesz méltányosabb körülöttetek a világ.
Nem gondolom úgy, hogy ez nagyon hamar változna Szlovákiában egyszerűen. Túlságosan gyakran harap a saját farkába a kígyó ebben a történetben ahhoz, hogy itt valamilyen gyökeres változás vagy méltányosabb társadalom alakuljon ki. Egy olyan spirálban vagyunk benne, ami egyelőre úgy érzem, hogy lefelé tart, és ez csak rosszabb lesz.
Csaba?
Csak ismételni tudom azt, amit Márk mondott, azzal, hogy nálunk ez a spirál már elkezdődött egy 10 évvel ezelőtt, és nem a minap, úgyhogy van még lefelé, ennyit tudok üzenni.
Na, de legyen felfelé is, ennek a lehetőségeit keressük itt a Hatuma Podcastben. Történelmi választási év az idei, úgyhogy keressük a jó példákat és a jó kapaszkodókat jövő héten is. Ezen a héten Pressburger Csaba Vajdaságból, Finta Márk Felvidékről jelentkezett be. Én a Sötétségben a Fényt Erdélyben kerestem, Parászka Boróka vagyok. Önök keressék a Hatuma Podcastet a podcast csatornákon is, jelezzenek vissza Facebook oldalunkon is, mit és hogyan szeretnének tőlünk hallani. Viszont hallásra!